Üdvözlöm a hallgatókat! Itt a Civil Rádió az interneten. Engem Gerő Péternek hívnak, ez a műsor pedig a Buborék Repesztő. A mai alcím: el kell lefogadni az elfogadhatatlant. A mai műsor a beszélgetőtársam bemutatása előtt egy verssel kezdődik. A vers címe Falfirka, és a fal, ahol olvasható, Budapest 7. kerületében, a Kürt utcában van, ez a fal az elfogadás fala. Hallgassuk meg a Falfirka című verset.
Lehet még neked is utca lakásod. Lesz-e akkor még igazi barátod? Nem tudhatod, mi a sors terve, nem vezette téged is erre. Fogadj el engem, hisz én is elfogadlak. Olvasd ezt lassan, és ne menj a falnak.
Akitől a verset hallottuk, nem más, mint a vers szerzője, Baranyec János, művész nevén Branyó, rockzenész, gitárológus, tapasztalati szakértő, művészetterapeuta, szakács, ökölvívóedző és életművész. Kihagytam valamit?
Kulturális rendezvényt szervező is vagyok.
Jaj, úgy már nagyon hosszú lett volna, és féltem, hogy kifutunk.
Majd én elmondom, ne fél.
Jól van. Kedves Branyó, kinek szól ez a vers valójában? Mit akarsz mondani vele, és főleg kinek mondod?
Hát inkább, leginkább mindenkinek. Tehát az a legfontosabb benne, hogy mindenki fogadja el azokat az embereket, akik olyan helyzetben vannak, amiben
sorsvitte
őket, igen. Tehát igen. Egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, hajléktalanságban vannak. Tehát mindenkinek el kéne fogadni másokat. Pontosan benne van a bejelző, hogy sose tudod, hogy a sors nem bevet egy ilyen helyzetbe. Olyan emberek, akik a többieket súlyosan megvetették, elítélték, olyanok is kerülnek ki helyzetbe. És akkor mondják, hogy hogy lettem ilyen hülye, meg hogy gondolkodtam így, nem gondoltam másra. Ez bennem van, de elsősorban hatalomnak szól, úgyhogy lesz esetben azt a parlament falára raknám ki, vagy a bejárat mellé, hogy akkor mennek be a fiúk, és ezekről az emberekről ítélkeznek, akkor, illetve ezeknek az emberek a sorsáról hoznak elhatározásokat, akkor gondolják végig egy percig.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a Kürt utcában van egy falon.
Igen. És abban utcán... megjegyzem, hogy ez az ország legnagyobb verse, ugyanis a legnagyobb területet foglalja el.
Igen, igen. A nagyon nagy versek közé tartozik, igen. Emeletnyi magas.
Három emelet magas,
ennél nagyobb vers nincs.
Igen.
De a Kürt utcában nem sétálnak azok, akiknek ezt igazán el kellene mondani. Ha szabad így fogalmaznom, aki a Kürt utcában és azon a környéken megfordul, azoknak a többsége ezt tudja.
Igen, mert hogy érintettek. Egyébként van egy nagyon ragyogó festmény is, amit érdemes megnézni rajta, Székely Attilának az alkotása, aki a szerzőtársam, tehát ez úgy íródott ez a projekt, hogy egy festmény és egy vers szerepeljen az alkotásban.
Egy festmény és egy vers egymás mellett.
Igen, igen.
És a festmény, hát megmutatni a rádióhallgatóknak nem tudom, de valójában egy téglafalon les át valaki.
Igen, 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 egy ilyen grundra, a grundról látható egyébként ez a rész, hát az is egy jellemző dolog, hogy egy grundra néz ez a fal.
Branyó, nem felejtem el a saját kérdésemet. Miért ott van ez a vers? Azoknak mondod el, akik már tudják?
Hát a versenek a helyét azt nem én határoztam meg. Erre volt egy projekt, a Színes Város Egyesület.
Színes Város.
Igen, ők hozták ezt létre, tehát magát a felrakást, az egyveket, ezeket ők intézték, és nagyon nagy dolog volt, egy pályázat volt, hogy kikerülhet fel, és ezek az első gondolatom az volt, hogy nagyon egyszerű, nagyon rövid és nagyon életető dolgot kell felrakni. Az embereket nem lehet elgondolkodni, úgyhogy egyszer 25 gondolatot adni, mert el fogják felejteni a végén az elsőt. Tehát mindenképpen van nagyon egyszerűs. Tehát tudtam, de valamint sokkal bonyolultabb komolyabb verseim, de pontosan ez. Úgy éreztem, hogy ez való ide.
Nekem az jut eszembe erről a versről, hogy valahol olvastam, hogy egy hajléktalannak volt a maga elített kis tábláján az a szöveg, hogy voltam én is úgy, lehetsz te is így.
Így van. Ez szerintem nagyon találó.
Én is úgy gondolom, mi a véleményed? Tegyük fel, hogy sikerülne kirakni ugyanezt a parlament oldalára, vagy a rózsadombra, vagy olyan helyre, ahol ritkán találkoznak ilyen emberekkel. Aki ott olvassa, mire gondolna? Milyen hatást várná tőle?
Szerintem egy olyan szituációban, amikor valamilyen szempontból neki is egy kicsit úgy mélypontra kell az élet, akkor lehet, hogy jobban hatása lenne rá. Én attól tartok, hogy ezek az emberek a saját karrierük véget úgy el van a fogalma magukkal, hogy nem igazából foglalkoznak azzal, amiért ott vannak. Tehát nem a többségnek a sorsáról szól. Ráadásul ezek az emberek, ezek nem a többséghez tartoznak, ezek kisebbség. Tehát ennyire rossz helyzetben kevesen vannak, hál' Istennek, relatíve kevesen. De ahhoz képest, tehát a nagy tömegekhez képest, és azért is nem foglalkoznak vele az emberek, mert általánosságban ez nem egy jellemző
probléma. Úgy gondolják, hogy ez probléma. Egy periférikus probléma.
Igen, az is valójában, de hát azok az emberek, akik bennének, azoknak a legnagyobb gondjuk ez.
Világos.
Tehát felkülön dolgokat várunk el emberektől, felkülön gondolatokat, egészen addig az ember ilyenekkel tud foglalkozni, neki szeret filozofálni, de csak úgy lehet, hogyha jól laktál, melegbe vagy. Létbiztonságon megvan. Amíg az emberek az a legnagyobb probléma, mit fog enni, vagy mit fog inni, hogy na gyere, hol vízed el a dolgodat? Hol mész el vécére? Nincs 100 forintot, hogy bemegy egy ilyen fizetős őrületbe. Hol mész? Hogy intézed a dolgodat? Olyat fogsz tenni, amit egyébként nem tennél meg. Jó érzéssel sem, soha. És az ember olyan helyzetbe kerül, ki tud magába fordulni.
Ennek a versnek és ennek az egész témának az a lényege, hogy periférikus jelenségről van szó, nem sokakat érint, de bárkit érinthet. Visszaemlékszem arra az esetre, néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy hajléktalant agyonvertek a kelenföldi pályaudvaron, ott aludt egy padon, és fiatalok tulajdonképpen szórakozásból. És kiderült, hogy az illető egy főiskolai tanár, akinek tönkrement a házassága, elköltözött hazúról, egy pszichológus barátom fogalmazott úgy, hogy ha valakinek leesik a fejéről a szokásos korona, akkor az egész élete összezavarodhat. Hát professzor úr ott aludt a keleti pályaudvaron, és néhányan jó tréfának tartották, hogy őt agyonverték. Tehát a közhiedelemmel ellentétben nem csak magukat elhagyó, tanulatlan, mit tudom én, milyen semmi értelmes dolgokhoz nem értő emberek vannak ilyen helyzetben, hanem nem tudok mást mondani, mint megismételni, bárkinek lehet egy olyan zökkenő az életében, amikor kicsúszik a lába alól a talaj.
Így van. Egyébként egy nagyobb példa erre, elfelejtettem mondani, pedig nagyon fontos, okleveles tapasztalati szakértő vagyok, ez egy Európai Uniós képzés, amelynek a kapcsán egyébként Brüsszelben magyar szegényeket képviseltem 7 évvel ezelőtt negyed magammal, és ami még nekem külön egy nagyon megtiszteltetés, hogy az ilyen verseimet osztogatták Magyarország ajándékaként a 27 részvevő országnak. Angolra fordítva természetesen. Na most azért hoztam fel ezt a tapasztalati szakértő dolgot, mert ott volt egy kollégám, Balogh Gyula, aki a Város Mindenkiének az oszlopos tagja, tehát a képviselik a hajléktalanokat, és a Gyula például egy olyan családban nőtt fel, ahol 10 éves korában a szülei kőkeményen rövid italra italították. Tehát egy teljesítős dolog, de egy gyerek, hát már 10 éves, hogy még nem iszik. És annyira sok agya volt neki, hogy még rengeteg italra se tudta elinni az agyát, úgyhogy egy rendkívül intelligens, okos ember, fantasztikus jó beszélgető partner. Tehát javaslom azoknak, akik azt mondják, hogy a szerencsétlen alkoholista csöves, akkor beszélgessen a Gyulával. Gyula egyébként már 20-valahány éve egy kortyot nem iszik, de úgy mutatkozik be, hogy alkoholista, mert hogy állítólag abban nem lehet igazából kijönni. Csak hát ő azért
lehet, hogy életében így mutatkozik be,
igen, mert
ő egyszer az volt, és igen, úgy igen, gondolja,
igen,
hogy...
Igen. És mondom, ha valaki beszélgetni akar bármiről, nagyon intelligens kultúrát mondom, akkor tegye meg a Gyulával. Annak ide egyébként tapasztalati szakértőként volt is egy ilyen projektünk, hogy élőkönyvtár. Tehát olyan emberrel, aki mondjuk börtönt járt, vagy hajléktalan, vagy bármilyen más ilyen helyzetben, például volt a hölgy, aki ezer gyereke volt, és eladta magát. Olyan szituációba került, hogy a gyereknek tudjon mit adni enni. Tehát nem volt más lehetősége, semmilyen lehetősége nem volt, és minden megtart a család, hogy megtartsa a gyerekeket, hogy el ne vigyék tőle a gyerekeket. Tehát olyan élethelyzetek fordulnak elő, ami normális emberek a fejében sem fordulna meg. Vagy hát gondolj bele a Gyulával kapcsolatban, eszedbe jut, hogy valaki 10 éves gyerekét pánikával itatja?
Nekem nem jut eszembe, de tisztában vagyok azzal, hogy van, ahol ez megtörténik. Az egészről egyébként a fővő béka példája jut eszembe, tudod, amikor a békát beteszik a hideg vízbe és lassan melegítik. Na most ő hidegvérű, tehát együtt melegszik a vízzel, és nem veszi észre a különbséget.
Igen.
Egy emberrel megtörténhet, hogy most csak egy kis probléma van, aztán még egy kis probléma, na még ezt elviseljük, na még itt megszorítunk valamit, és egyszer csak átszakad a gát, és úgy jönnek a problémák, hogy már nem tudja megoldani.
Igen, nagyon sokan vannak ebben a helyzetben. A legegyszerűbb példa pedig a tisztálkodás. Ha valaki utcára kerül, mondjuk egy ilyen időben, mint ami most is van, de téli időben. Nyilván nem tudja megtenni, nem tud elmenni a Dunára fürdeni, stb. És akkor hát ide bekérdezkedek, oda elintézem, egy szívesen látják itt ott, de hát nem rendszerként nem fogja senki azt, hogy minden a fürdőt meg nálam, vagy legalábbis hát kevesen teszik meg ezt, hogy így segítenek valakit. Ezért nagyon fontos az, hogy ha valaki ebbe a helyzetbe kell, akkor minél gyorsabban segíts mindenkiből visszalépni az eredetibe. Minél tovább tart ez az állapot, hogy már belkerült ebbe a helyzetbe, annál jobban lesüllyed. Valószínű, tehát az esetek túlnyomó többségében így van. Annál inkább. És akkor másik az, hogy emberekkel találkozik, aki már teljesen van fásra, és azt mondja, hogy hülye vagy, hagyjad már, jó ez, és akkor még lejjebb megy. Tehát nem visszatolják őt a helyére, hanem még lejjebb húzzák.
Moldova Györgynek van egy fantasztikus mondása, sokszor idézem. A mondás úgy szól, hogy ha víz alá kerültél, legalább ne növesz kopoltyút. Tehát ne rendezkedj be arra, ne vedd természetesnek, hogy ott vagy. De ez valami irdatlan lelkierő és fegyelmezettség kell, hogy az ember nap-nap után a felszínen tartsa magát. Márpedig ez egy dominó sorozat. Hogyha nem tud hol megfürdeni, akkor legközelebb hiába megy el egy állásinterjúra, hogy finoman fogalmazzak.
Igen, igen. Egyébként a saját bőrömön is megtapasztalom, a negyedik válásom után volt egy olyan élethelyzetem, ott hagytam mindig mindent, és hát úgy voltam belőle, hogy na, majd megint gyorsan
lábnálok. Négyszer házasodtál?
Igen.
Vagyok olyan tapintatos, hogy nem mondom el az ezzel kapcsolatos közmondásokat, hogy a két házasság az optimizmus diadala a tapasztalat fölött, és a harmadiktól kezdve már az elmeállapottal kapcsolatban van egy viccelődés, de az semmiképpen nem akarom ezt szóba hozni.
Én ennek egy változatát is érem, hogy az első házasság az általános iskola, a második a középiskola, úgyhogy ilyen a doktorátus rendelkező.
Fantasztikus, jó. Fő az önbizalom. Igen. Rendben vagyunk. Az egészről az a piramis, szükségletpiramis is eszembe jutott, amelyik úgy szól, hogy amíg az embernek egy alacsonyabb rendű szükséglete nincs kielégítve, addig nem tud igazán a magasabb rendűekre gondolni. Egyetlen. Tehát amíg fázik és éhezik. Közben látom a Fedél nélküli című lapot, amelyben azoknak a versei és novellái vannak, akik eszerint az elmélet szerint nem is gondolhatnának másra, mint az evésre és a melegedésre.
Igen, van, akinek még erre is jut energiája, hogy verseket írjon, vagy rajzoljon, például rendkívül képzőművészek is vannak. Van olyan figura, aki például egyszerre nyert versbe, prózába és festészetbe. Például, hát most lesz egyébként december 12-én a Fedél nélkülinek a díjátadója, a karácsonyi díjátadó, ahol egyébként a Csúly Emir meg ilyen komoly művészek szólték előadni a verseket és a prózákat. És a Bálintházban ki vannak állítva képek, rajzok, amelyeket a hajléktalan művészek készítettek.
Rendkívüli módon tisztelem azokat, akik ilyen körülmények között is meg tudják tartani az emberi tartásukat, és azt hiszem, hogy egy kis szünet után arrafelé érdemes kanyarodnunk a beszélgetésben, hogy a másképp élésnek, a más szabályok szerinti működésnek hányféle olyan módja van, aminek még mindannyian ki vagyunk téve.
Igen, még hozzáfűzném záró gondolatként, hogy a Fedél nélkül nagyon a segítség egyébként, abban, hogy ezek a művészek ki tudnak lenni. Csekély pénzdíjazást kapnak ezekkel a művekért, de az is nagyon sokat számíthat. Tehát lehet, hogy ki tudja fizetni az albéletet, és azért nem utcán lakik, hanem mondjuk albéletben, ez is egy igen, komoly igen. Lehetőség. Sokat számít. Arról nem beszél, maga a Fedél nélkülnek az árosítása, ez egy teljesen korrekt dolog. Tehát ő valamit nem koldul, ő egy értékes valamit, egy olyan újságot, amivel komoly komoly dolgok vannak, egy olyan újságot ad át valakinek. Tehát nem koldulnak és akkor csak megmutatja, hogy van-e fedélnékre, hanem ezt a fedélnékre ő megvásárolja, nem túl drágán, de hogy a 100 forintért, 200 forintért valamennyit keres vele, dolgozik vele. Tehát ő egy munkatevékenységet folytat. Ezért van az, hogy például a Diátodon külön értékelik, hogy ki milyen lapszámot adott el. Ezért külön díjat kapnak.
Nagyon jó, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Pár perc szünet után folytatjuk.
Vagyok. Az jutott eszembe, mikor egy bomba nő nézett a szemembe. Nem csak nézett, egyenesen bámult. A gitáron alig találtam meg az áhúrt. El is indult felém, egyenest a karomban. De lábamra lépett, és megütött fehér botja. Elég laza vagyok, de zavarba jöttem. Segítettem neki, és útján engedtem. Elgondolkodott rövid pillanat, attól, hogy látsz, többre tartatod magad? Ugyanolyan vonzó, ki rámerba lépett, mint ő, ki most éppen lenézett. Éli az életét, bár nehezebb a dolga. Segítsük egy kicsit, hogy ne legyen sok gondja. Nem az számít, hogy látja az ember, hanem az, hogy milyen az ember.
Megrázó volt ez a történet, nekem korábban elmondtad, hogy egy tényleges élmény ihlette ezt a dalt.
Tehát nem konkrétan történt meg, hanem egy barátom, lengyelisem barátomnak a kislánya ihlette, egy nagyon szép kislány, aki egyébként ezen nyelven beszél, újságíró diplomája van, egy gyönyörű szép kislány, és egy triatlon világkupa második volt, tehát az egy nagyon-nagyon komoly sportteljesítményt tudhat magának. Tehát minden szempontból kimagasló a kislány. És így, hogy 18 éves korában megbukott. Így tudja ezt az életét. Én most egy nagyon kedves kis filmet láttam róla, meg a párjáról, aki egyébként hallássérült, tehát a fiú nem hall, ő nem lát. Nagyon szép aranyosak tündére kiegészít, két szép egészséges ember, rájuk nézel, és jó rájuk nézni. Szép látvány. És ez a probléma, az a probléma, és látsz, az mit tudom, milyen bajnokság, de vízilabdás, Zsófika, mondom, triatlonos, csodálatos emberek.
A zeneszám előtt kellett volna mondanom, ezt bepótolva most mondom, és előre szólok, hogy az ebben a műsorban elhangzó zeneszámok szerzője kivétel nélkül mindegyiknek Baranyec Branyó János, az előadója Baranyec Branyó János, na most kétszer is elmondtam a nevedet, hogy kárpótoljalak azért, hogy a zene
előttem. Örülben hogy a tetoválod a kezed, de nem, hogy elfelejtse, jó, az így is van.
Nem tetováltam a kezemre, de egy papíron itt van, hogy a orrom előtt, hogy ne tévesszem el, és mondjuk ne másképp szólítsalak véletlenül, hát mégis egy ökölvívónál az ember vigyáz, hogy meg ne bántsa olyan nagyon. No, nem akarom elkomolytalankodni a dolgot már csak azért sem, mert én is úgy érzékelem, hogy az emberek bele sem gondolnak. Például Magyarországon körülbelül 1% a gyengén látók, alig látók és vakok aránya. 1%, ez azért tetemes mennyiség.
Hogyne.
És elnézést, hogy ilyen hatásvadász módon fogalmazok. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki az ideje 1/4%-ában alig látó vagy vak, napi negyed órát, hanem ez azt jelenti, hogy 1%-nyi ember, de ők mindig. És azt hiszem, hogy a legtöbben bele sem gondolnak, hogy a legegyszerűbb napi tevékenységek mit jelentenek egy ilyen helyzetben, a legegyszerűbb otthoni tevékenységek. Mert az utcán, ha szerencséje van, akkor segítenek az átkelésnél. De otthon, ha véletlenül olyan a konyhaajtó, hogy a húzat kinyitja és ő neki megy, akkor mi történik? Ott nem segít senki. Bocsánat, nagyon buta példákat mondok, de úgy belegondolok, hogy egy ilyen probléma mit jelenthet. Az emberek 1%-ának. Ez nagyon sok. És csak egyetlen fajta problémáról beszéltem.
Igen. Hát elég konkrét példát tudok mondani. Itt a házunkban lakik egy kedves barátom, aki régen az zenekaromban billentyűzött. Hó Zoltán az úriember, zongorahangoló, és ettől teljesen bak gyerekkora óta, tehát nekik mit tudom, hány éves korában mellett a látása. Most ő például 6-ra jár dolgozni, és 3-kor kell. Tehát 3 órára van az szükség, hogy megfülödjön, kikin van a mellékhelyiség a folyosón, tehát elintéz a dolgát, rendbe tegye magát, 3 óra alatt készül el. 3 óra megreggelizik, kávét főz magának, egyébként a főzni is szokott, tehát elmegy, bevásárol, megfőz, de ennek az egész élete erről szól, tehát hogy mondjam, volt egy lehetőség, hogy ugye együtt tudunk játszani, és szegények, amikor hazajön, akkor ő már hulla. Tehát ő 7-8-szor akkor lefekszik, hogy 3-kor fel tudjon kelni, és eljár dolgozni. Tehát reggel nem megy dolgozni, és onnan megy még zongorát hangolni. Itt tudja fenntartani magát, teljesen egyedül él, teljesen nálam megoldja az összes problémáját. Csak mondom, hogy másra nem jut ideje.
Megoldja az összes problémáját, csak az a reggeli készülődés, amelyik neked mondjuk 1/2 óra, az neki 3.
Neki 3 óra, igen, igen. De mindig látod, mindig net, mindig szépen tiszta, és mondom, magáról gondoskodik egyedül. Senki nem segít neki. Én felajánlottam többször, most hálisan is sikerült az rávennem, hogy a karácsonyi vacsorát azt hagyd készítsem én, és akkor kell töltött káposztát, ilyesét fel, csak a melegíteni kell jelmet, és akkor talán lesz is egy ideje arra, hogy zeneljen.
Azt hallom, hogy sokszor találkoznak érzékszervi sérült vagy mozgássérült emberek olyan véleménnyel, amelyik az ő hibájuknak tartja, hogy ilyen helyzetben vannak. Biztos nem vigyázott magára, biztos olyan életet élt, biztos ez az amaz, biztos a sors büntetése. Eléggé cifra véleményeket lehet hallani.
Hát az eléggé cifra, az biztos. Hogy lehetne valaki arra mondjuk, hogyha vakon születik? Hát én azokra az embereken is haragszom, aki például fölöslegesen kockáztatja a testi épségét. Tehát az egy rossz dolog. Arról nem beszél, hogy nagyon sokan esett van, amikor valakit mentenek ki, és a mentők, mondjuk a hegyi baleseteknél, hogy a hegyi igen. mentők maradnak ott, egy családos ember meghal azért, mert valaki egy hülyeségbe belevágott, amit nem tud megoldani, veszélybe az élet, és aki segít rajta, az hal meg ő miatt.
Néhány héttel ezelőtt egy kedves ismerősömmel, hozzátartozommal beszélgettem, aki önkéntes mentőtechnikus. Vezeti a mentőautót és közreműködik a mentésben, és neki föltettem azt a kérdést, hogy mit tesz akkor, hogyha kiderül, hogy aki megsérült, az hibás abban, hogy megsérült. Tőled is hadd kérdezzem meg, mi van azzal, aki tehet arról, amilyen helyzetbe került?
Hát akkor is azt kell nézni, hogy sérült, semmi mást. Azt majd utána meg lehet ítélni, hogy abban lesz egy jogi következmény, vagy bármi, de ha valakinek baja van, akkor segíteni kell rajta mindenképpen. Annyiban változtatnak, hogyha valaki mondjuk ő okozta a sérülés, és mondjuk a két ember közül választani kell, és az részesítsen előnybe, aki okozta, vagy akit sinek a sérelmére elkövetik, akkor a sérelmére elkövetik, akit, tehát aki a másik által
ha egyébként azonos helyzetben segíteni. Vannak.
Egyébként igen, tehát hogyha választani kell, hanem akkor természetesen mind a kettőnek jár.
Azt hallottam, hogy a mentősök ugyanígy gondolkoznak, teljesen természetes módon. A társadalmi munkamegosztás keretében van olyan ember is, aki majd a felelősséget vizsgálja, de először is ellátjuk a sérülteket, súlyossági sorrendben, amiben természetesen benne van az is, hogy néha kivételes helyzetben nem jut rá elég kapacitás, de még akkor sem az a segítő dolga, az a mentős dolga, hogy ő ítélkezzem.
Igen.
Azt hiszem, megint olyan pillanatban vagyunk, amikor érdemes pár pillanat szünetet tartani, és utána folytathatjuk egy új témával.
Nincsen nekem fedelem, csillagül a fejemen, otthonomat keresem, segítenek, de kevesen. Égbolt alatt nem jó lenni, rendőr fog majd belép kötni, ha hideg ellen borabágyad, azt mondják rád, részeg állat. Könnyegemben kinevetni, mind naponta megetetni, dolgoznék is érte, szállíthatnék a bérre. Azt mondták, hogy csődbe mentek, Mercedes-szel elszeleltek, sajnálnám is szegényeket, csak azt nem tudom, miben legyek. Nem vesznek fel, nincs lakásom, nagy címem a nagy kabátom, lakás pedig sose kapok, és szmóka nélküli vagyok. A papoktól se kapok kaját, ha nem mondom el jól az imát. Rájtő élet akkor várra, ha beköltöznék az országházba. Be, nem engednek, megmaradok hát embernek, neked is csak azt ajánlom, tartsd és bízzál jó barátom!
Kedves hallgatók, gondolom hallatszik, hogy a felvételnek ez a része nem a Baranyec Jánossal, Branyóval való beszélgetés közben készült. A felkészülés közben készítettem, a felkészülés közben rögzítettem néhány gondolatot, néhány elképzelést. Az a tervem, hogy a beszélgetés során föl fogom vetni ennek a témakörnek a legkényesebb kérdését, ami csak elképzelhető. Ez a kérdés pedig nem más, mint ennek a műsornak az alcíme, el kell-e fogadni az elfogadhatatlant. Hadd mondjak egy példát. Én az olasz kultúra nagyon nagy rajongója vagyok. Ebbe az olaszországi életet is beleértem. Amikor néha ott járhattam, hatalmas élmény volt számomra. A marcon a komolyságot mutató férfiakkal, a harsányon perlekedő asszonyokkal, az éjfélkor is még vidáman rohangáló gyerekekkel. Ha tehetném, minden nyarat ott töltenék. Ha tehetném, oda költöznék nyugdíjasként. Élvezem a nyüzsgésüket, a lazaságukat, a harsány életörömüket. De ha a társasházba alulakásom van, beköltözne egy a fentieknek megfelelő olasz család, mit mondjak, a házban, ahol lakom, már sokkal kevésbé örülnék a marcon a férfiaknak, perlekedő asszonyoknak és éjfélkor rohangászó gyerekeknek. Mondtam már, hogy egyébként az olasz kultúra nagy rajongója vagyok? Azt hiszem, igen. Azt viszont nem mondtam, hogy minden olasz család ilyen, ugye? Csak azt, hogyha egy a fentieknek megfelelő olasz család beköltözne. Akkor én kétségbe se próbálnék kiköltözni. Nem azért, mert olaszok, hanem azért, mert úgy élik a maguk életét, hogy ezzel akadályozzák, hogy én is éljem a magamért. Persze alig, ha tudnék kiköltözni. Ha valaki, aki lakást nézni jön, találkozna velük, elmúlna a vételi szándéka azonnal. Kivéve, ha ő is a fentieknek megfelelő olasz. És egy idő múlva a házban már csak a fentieknek megfelelő olaszok laknának. Imádom az olasz kultúrát, az ételeiket, a zenéjüket. Még a marcon a férfiakból, perlekedő asszonyokból és rohangáló gyerekekből álló utcaképet is. Csak másnak a házában, ha lehetne. Azt akarom kifejezni, hogy ha valakinek az adott viselkedését zavarónak, károsnak, sőt akár el nem tűrhetőnek tartom, az nem az illető személyének a lebecsülése. Elmondom fordítva is. Akárhogyan becsülöm valakinek a személyét, attól még egy-egy megnyilvánulását tarthatom zavarónak, károsnak, és nem vagyok köteles eltűrni. Mindez akkor is így van, ha egyébként teljes megértéssel fogadom, hogy az illető miért ilyen. Milyen rajta kívülálló körülmények tették őt ilyenné, akár erőfeszítései ellenére. Ezek fontos dolgok. De valamit megérteni nem ugyanaz, mint egyetérteni. Ha azt mondom, hogy ide olaszok költöztek, hát biztosan harsányak lesznek, ez általánosító, sértő előítélet. Ha azt mondom, hogy a házba költöző olasz család részéről nagyobb valószínűséggel számítok harsány viselkedésre, mintha svédek költöznének a házba, ez statisztika, amely senkit nem sérthet, és amely a velük szembeni ellenséges magatartást nem indokolja, de a fokozott óvatosságot mindenképpen. Az viszont becsületbeli kérdés, hogy ha nem tapasztalom részükről a zavaró viselkedést, akkor semmiféle módon ne viselkedjek velük hátrányos módon. Sőt, az a humánus, ha még el is ismerem, bátorítom is őket, hiszen ők feltehetően méltatlanul szembesülnek a többiek miatt kialakult általánosító előítéletekkel. Viszont ha harsány svéddel találkozom, akkor vele is összeütközésbe kerülök, mert amivel nem értek egyet, amit zavarónak, károsnak tartok, amit nem tűrhetek, az nem a személy, hanem a viselkedés. Most pedig hadd hozzak szóba mást is. Ennek a kérdésnek a túlsó oldalát. Öreg vagyok, éltem már 1956-ban is. Többször morfondíroztam már, hogy hogyan írhatnám bele az önéletrajzomba, hogy mekkora ellenálló voltam. Az igazság ezzel szemben az, hogy amikor a harcok majd a szénhiány miatt iskolaszünet volt és otthon maradhattam, ennek egyáltalán nem álltam ellen. Körülbelül ez az, amire az egészből emlékszem, de jó a fogalmazási készségem, majd megírom az emlékirataimat 1000 oldalon. Évekkel később tudtam meg, hogy az én szüleimben is felmerült az ország elhagyásának a gondolata. Végül Magyarországon maradtak, és én ott nőttem fel, de ha másképp döntenek, én annyit vettem volna észre a dologból, hogy télen indulunk nyaralni. Valami okból a francia nyelvterület volt szimpatikus a szüleimnek. Úgyhogy előfordulhatott volna az is, hogy én most egy svájci város külterületén élnék, az akkori magyar menekültek számára felhúzott lakótelepen. És ha azon a lakótelepen egyszer csak megjelenne egy svájci, és elkezdené nekem magyarázni, hogy hogyan éljek az ő értékrendje szerint, hát nagyon elküldeném azt a svájcit a fenébe. Akkor is, ha tudnám, hogy igaza van. Mert igaza lenne, nyilván jobban él, mint én, nyilván nagyobb biztonságban él, és ennek az az alapja, hogy nyilván szorgalmasabb, nyilván fegyelmezettebb, szabálytisztelőbb, nyilván csendesebb, viselkedésébe is fegyelmezettebb, sőt, nyilván még tisztább is nálam, elég az utcáinkat összehasonlítani. Még azt is elhinném, hogy őszintén jó szándékkal akarna engem az ő értékrendjére megtéríteni. De én nem akarnám. És nagyon sértőnek tartanám a megjelenését. Ha pedig bárhogyan nyomást akarna gyakorolni, kényszeríteni akarna, minden erőmmel ellenállnék. Nem akarnám az ő értékrendjét, megvan nekem az enyém. Megvan a magam kultúrája, a magam erkölcse, nem rosszabb az övénél. Menjen innen, hagyjon engem a magam módján élni. Minden nyomulás, az erőltetés legkisebb mozanata is elkeseredett ellenállást váltana ki belőlem. Ha tehát én adnék tanácsot a svájcinak, akkor azt mondanám neki, hogy ne akarjon engem a maga képére formálni, és főképpen ne nyomással, ne erőszakkal. Ezt a kérdéskört akarom felvetni a következő percekben Baranyec Jánosnak, Branyónak, a feltétel nélküli segítőkészségről ismert tapasztalati szakértőnek és a vagány angyalföldi csávónak.
Sötét a szoba, amelyben lakom, csillagtalan égbolt, benne a plafon. A villanyszámlákat hiába kapom, nem jut rá pénz, nem nézem a plafon. Tévét is nézhetek, bár nincs benne adás, azért jól mutat, modern a lakás. Nem kell hozzá áram, hogy filmet nézek, de új szemem előtt lepereg az élet. Emlékszem, felbukom a makozóban, sírás mulasztónak ott van anyám csókja. Gondoltad-e anyám, hogy ez lesz a fiadból? Összes a rossz kedvű fickó, ki magába mormol. És te drága fiam, ki már a felnövést is kinőtted, vajon jó példa vagyok meg előtted? Példája lehetek az átonyra futásnak, ha szerencsém lesz, tán felvesznek kukásnak. Most gyorsan a bagyom, mert kifogyóban a tollam, a végén még azt sem tudom leírni, hogy voltam. A szobába is lassan betör a sötét, zacskos álmos szememre tekerve kötés. A szobába is lassan betör a sötét, zacskos álmos szememre tekerve kötés.
Folytatom a beszélgetést Baranyec Branyó Jánossal, aki rockzenész, gitárológus, tapasztalati szakértő, művészetterapeuta, szakács, ökölvívóedző és életművész, és még valamit mondtál az elején, hogy kulturális rendezvényszervező. Én nem vagyok annyira kulturális, hogy ezt megjegyeztem, légyen, elnézésedet kérem érte. Arról beszélgettünk, hogy nagyon sok ember él lehetetlen körülmények között, és ezek a lehetetlen körülmények egymást rontják. Ha az utcán él, akkor már tisztálkodni sem tud úgy, ha tisztálkodni sem tud úgy, akkor már másképp fogadják egy állásinterjún, és ez egy hatalmas sorozat. Branyó, hadd kérdezzem meg, tegyük fel, hogy tapasztalati szakértőként ilyen emberekkel találkozol, és találsz köztük olyant, akinek az életmódja, a felfogása, a korábbi viselkedése szerepet játszik abban, hogy ő ilyen helyzetbe került. Hogy viselkedsz ebbe az esetben? Megérteni kötelező. Egyetérteni nem lehet.
Én könnyen válaszolok erre, ugyanis nekem a praxisom előfordult. Tehát én, nekem volt egy ilyen projektem, itthon tanítottam, illetve, bocsánat, itthon foglalkoztam hajléktalanokkal, és itthon gyűjtöttem például ruhát, főztem az emberekre, volt a időszak, majd 30 ember lehet ide hozzám étkezni.
Persze, mert szakács is vagyok,
igen, igen, és kérdezett, meg voltam az RTL reggeli műsorában, és hát ez el kell, hogy mondjam, mert érdekes egy szituáció volt ott, akkor arról volt, hogy én azért mentem az RTL reggeli műsorban beszélni ezekről a békességekről, mert úgy gondoltam, hogy ez követendő példa, és ha bárki bárhol megteti, van elég mellesesebb lelkerő kell hozzá, hogy a többieknek a nyűgét a nyakadba vedd, erősnek kell hozzá lenni. Ha valaki úgy érzi, hogy neki van olyan lelkéreje, vagy van arra módja, akár anyagilag, vagy eszközei megvannak ahhoz, hogy többiekkel segítsen, akkor csinálja is azt. És minél több ilyen ember van, az emberek annak be fogják érezni, hogy valakiknek fontosak, tehát vannak segítőik az életben, és nem olyan segítő, mint egy cégnél, ahol kötelező a segítségnyújtás. Gondolj bele, valaki problémás helyzetekkel foglalkozik, hány emberekkel beszélgetni a naponta. Nyilván nem lehet mindenki szimpatikus a számára, biztos, hogy nem tud mindenkinek tutit mondani, de akkor egy bensőséges kapcsolatban vagy valakivel, akkor őszintén beszélgetsz vele, a családi dolgait elmesél, egészen más hajtók nyílnak ki. Sokkal jobban meglátod a másik eszegyen, egy agyafödi srác vagyok, egy olyan környezetben nőttem, ahol a pincétől a padlásért meg lehetett találni mindenféle típusú embert. Én például rengeteg volt a környezetem, az alkoholista, börtönviselt ember, stb. És az ember tudja ezeket a sorsokat belülről látni, tehát mondjuk úgy, hogy valakinek a gyerekével együtt jártam iskolába, feljártam hozzá, és tudom, hogy az apja miért alkoholista, vagy miért volt a családi problémák. Sokkal egyszerűbben látja, de nem ítélkezik olyan könnyen. Tehát vannak olyan szituációk, amiket az emberek el sem tudnak képzelni, ezért nem tudják megérteni. Ami visszatérve az RTL reggeli műsorra, amikor ben voltam ebben a reggeli műsorba, akkor és ott elmondtam, hogy 30 ember jár hozzám étkezni, akkor rájött a kölyállóba, megtalálta a kölyállóba, hogy milyen alapon hoztam, hogy mennyit kérek én ezért az étére, mondom, semmit a világon nem kérek érte. Önerőből csinálom, és akkor én is egy nagyon nehéz helyzetben voltam, de voltak, akik segítettek, ételadományokat, stb., akkor ruhákat gyűjtöttem, és sikerült nagyon sok embert kihúzni a csávából. Azzal például, hogy elmagyaráztam nekik, hogy kell menni egy állásinterjúra, együtt készítettük el az önéletrajzát, de úgy, hogy rávezettem. Tehát nem az, tudom, akkor nem halat adsz, hanem hálót. Tehát megtanultad, hogy ezt hogy csinálsz. És én a mai napi gitároktatásnál is használom azt, hogy aki már előrébb van, avval a gyerekkel mondhatom meg a másiknak, hogy is kell, akkor ezt emlékszel rá. Mert amikor az ember tanít, hát te mit tanált tudod? Igen, hogy az ember sokszor tanítás közben döbben rá igazából, hogy hoppá, ez egy nagyon fontos
dolog. Tanítással lehet a legjobban tanulni.
Így van, ez egy nagyon
jó. Ha valamit megtanultál, mint tanuló, akkor tudod egyféleképpen. Ha tanítani akarod, akkor minden lehetséges hibát
is kell.
Föl akkor kell ismerni.
Nem elég tudni, érteni is kell, és ez nagyon fontos dolog. Az ember ért valamit, akkor sokkal könnyebben át tudja adni.
Jaj.
Tehát itt az emberekkel a foglalkozásban, nagyon fontos, én a példabeszédeket szoktam használni, tehát ha a Bibliába bevált, akkor nálam is be szokott válni, amikor az emberek van egy szituáció, és elmesélt, hogy valaki volt egy hasonló szituba, és képzeld, így ki tudod belekeveredni.
Jaj, de jó.
Nem megmondod,
nem tanácsot adsz neki.
Nem tanácsot, hanem egy lehetőséget, hogy fedezze felül. És amikor elviszed a figurát arra pontra, hogy már egyszerűen majd csak ki kell mondani a szót, de ő mondja ki, nem te. Nem
akkor az ő megoldása.
Akkor az ő megold, és azt mondja, hogy te, hát ez zseniális vagy.
És nem hoztad olyan megalázó helyzetbe, hogy felnőtt ember létére olyan életvezetési tanácsot kelljen kapnia, amire azért maga is rájöhetett volna.
Igen. Nagyon sok ilyen szituációban volt részem, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha ember akar foglalkozni, akkor mindenképpen a türelem a legfontosabb. Meg el kell fogadnunk, hogy rengeteg hibánk van, nekünk is. Van akinek több, és valamit esetleg mi hibának ítélünk, lehet, hogy az csak a mi szemünkbe hiba. Tehát ne ítélkezünk könnyen.
Nagyon tetszik ez a példabeszéd módszer azért is, mert senkit nem vesz rá semmire. Nem avatkozol be az életébe, de azért ki sem vonulsz belőle. Sok helyen hallom azt, hogy nem szabad mások életébe beavatkozni, hagyjuk, hogy ő maga döntsön mindenben, de hát ha így gondolkozunk, akkor meg hagyjuk, hogy a média, a reklámok és a többiek hassanak rá, amik szándékosan manipulálni akarják. Tehát én azon az állásponton vagyok, hogy nem hallgatni kell, hanem olyan helyzetbe hozni a másikat, hogy kellő ismerete legyen ahhoz, hogy meghozza a saját döntését.
Én mindig arra szoktam, sarkar az emberek, hogy gondolkozzanak. Gondolkozz, hogy neked mi a legjobb. De ne csak magadra gondolj, ha gondolkozol, hanem azt is, hogy a többieknek ez ne ártson. Nagyon fontos dolog. Tehát nem mindenki átaposni. Itt van óriási szerep, persze, hogy gyerekeket hogy neveljük. Én például a gyerekeket tanítom gitározni, és még művészetterapeuta, mindig belecsempészek az oktatásban ilyen érdekes gondolatot. Azt sem, hogy milyen dalt tanítok a gyerekeket, mi annak a szövege. Akkor tanulsz egy dalt, és hallgatod a szövegét, sokszor észre se veszed, és úgy belédivódik. A gondolat megragad.
Igen.
Ha jól csinálja az ember. Azért nem mindegy, hogy milyen szövegeket tanulunk. Például a gyerekekkel olyan szövegeket, szóval például nevezem, mert van egy dal a csellengő gyerekekről, és azt például gyakoroljuk. Ez zeneileg is egy jó kis módszer, tehát érdekes dolgokat megtanulok belőle, és közben hallanak egy olyan szöveget, aminek az a lényege, hogy semmiképpen ne hagyd ott a családodat, ne szök meg, mert nagyon nagy bajt okozol vele magadnak és másoknak is, de úgy észre sem veszik a gyerekek, és a gondolat biztos, hogy bennük marad.
Nagyon jó, mert a zene miatt az ember kevésbé figyel, tehát hagyja beáramlani a szöveget, hát
az üzenetek. A művészetterapiának ez a lényege, hogy az ember észre sem vesz, és közben hatással tudnak el. Egyébként a 14 kerületi perverziós központban csináltam önismereti csoportterápiát, uh-huh. aminek akkor nagyon egy siker is volt. Nekem az egyik legnagyobb siker az volt, amikor szemléletváltást jöttem el, az olyan embereknek, aki már felnőtt ember, és ott köztük idősebb is, aki olyan is ott, aki nálam is idősebb volt, és egy másik sikre lehetett vinni a gondolkodását, egy olyan ember, aki úgy gondolta, hogy ő mindent tud. Mindenre tudja a választ, és a többiek azok őt hallgassák, meg van ez a biztos. És egyszerűen ilyen embert még nem ismertem, vagy a történelem szerintem a történelem sem ismerte olyan embert, aki mindenre tudta, tud itt. Tehát egy ilyen embert tudja helyére tenni, hogy elismeri, elfogadja, hogy a többiek is élnek. Mert egy egyszerű példa, akkor azt mondja egy fiatalnak, hogy te kis életed, nem. Mindenkinek annyi az élet, amit éppen élt. Valakinek kevés adott, egyik barátomnak a kisfia 16 évesen halt meg. Neki ennyi volt az élet. Tehát mindenki
van, mondani,
hogy a 60 éves, idén is 100 éves fickó, és azt mondja, hogy te kis taknyos, és 60 éves. Mit akarsz, a 60 éved, de én már 100 vagyok. Nem ezen múlik.
Rejtő Jenő szöveg az egyik regényében, amikor egy fiatal azt mondja valakinek, hogy az én koromban maga sem volt idősebb nálam.
Így van. Rejtő Jenő nagyon nagy az. Egy nagyon jó módszer. Amikor filozófiát olvastam, hogy olyan még komolyabb, nehezebb dolgot, akkor azt csináltam, akkor elfáradt az agyam, akkor olvastam Rejtőt egy fejezetet, és felfrissültem, tudtam újra olvasni komoly dolgot.
Teljesen rendben van. Sokat tanultam Rejtő Jenőtől, mint tanár sokat tanultam tőle.
Zseniális ember volt.
A gondok a vármara ültek, az évek szomorúan repültek, akiben bíztam, hamis barát. Ellenem volt az egész világ. Nem adtam fel soha. Nem adtam fel soha. Nem adtam fel soha. Nem adtam fel. Mikor nem volt már hová hazamennem, mikor életem munkája semmibe vész, mikor igazságért lázadt a józanész. Nem adtam fel soha, nem adtam fel soha, nem adtam fel soha, nem adtam fel. Nem adtam fel. Nem adtam fel.
Kérdezem meg a véleményedet valamiről. Réges-régen történt, amikor Angliába nagyobb tömegben megjelentek az egykori gyarmatokról érkezett emberek, indiaiak meg a többi. És külön kis kolóniákat alkottak, együtt laktak, együtt csináltak mindent, és a környezetük olyan idegenkedve nézte őket. És akkor az angolok kitaláltak egy érdekes módszert, amelyik azóta settlement módszer néven el is terjedt nagyon sok helyen, a következőt csinálták. Ezeknek a kolóniáknak a határára, tehát ahol a két társaság egymás mellett él, de nem igen hajlandó tudni egymásról, fölépítettek olyan házakat, amelyekbe egyik oldalról is, másik oldalról is be lehetett menni. És ezekben a házakban mosoda volt, vagy főzési lehetőség, vagy olyasmi, amit...
Közösen lehet csinálni.
Lehet külön is csinálni, de akkor is látják egymást.
Igen, igen.
És egy idő múlva közösen fogják csinálni. És egyszer csak kiderül, hogy a másik is emberből van, és elkezdenek kommunikálni egymással. Mi erről a véleményed?
Szerintem ez egy nagyon jó módszer. Nagyon korrekt. Tehát a legfontosabb dolog az ebben a különbözőségeket keresse másikból, az azonosságokat. Sokkal könnyebb lesz találkozni. Én nekem mondjuk van egy nem egészen szokványos hozzáállásom a világhoz, mondjuk ateista vagyok, és én a vallásokat nem igazából értékelem. Tehát nagyon sokkal többet ártanak szerintem az emberek együttélések, a vallások, mint amennyit használnak. Tehát az, hogy ellentétek ez itt nagyon sok vallás egymás ellen, ami is ráadásul olyan azért, mert hogy az bizonyos egyházak fel tudják magat tartani. Tehát minél több híve van, annál inkább nagyobb a befolyása. Tehát ezért nem támogatják be a születés szabályozást, ami szerintem egy fontos dolog lenne.
Azt hiszem, hogy nagyon messzire kanyarodnánk, ha ezzel folytatnánk. Szívesen beszélgetnék veled erről is, de most inkább azt szeretném, hogy hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy javasolnál-e valamit, adnál-e valami tanácsot a beszélgetésünk vége felé a rádió hallgatóinak ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Ugye a műsorunk címe, alcíme az volt, hogy el kell fogadni az elfogadhatatlant. És az egyik fő mondani való az volt, hogy ha olyas valakit látunk, aki segítségre szorul, akkor nem az a dolgunk, hogy megítéljük, hanem hogy megszüntessük ezt a helyzetet.
Egyetértünk teljes mértékben. Amikor az ember segített, akkor az a dolga, hogy segítsen.
Ennek kapcsán merült fel az a kérdés, hogy mi van azzal, akinek a viselkedése, hozzáállása rontott a helyzetén. Aki amiatt van esetleg olyan helyzetben, amilyenben, mert ő volt felelőtlen, vagy ő volt ügyetlen, vagy
attól még segítenek kell mindenképpen, ha tért az ember, mondom, mennyi különbséggel, hogyha ha van olyan, aki ennek az ő rossz döntésének az áldozatává válik, nyilván azzal segítünk először. Például itt az én saját tapasztalat azért a gyerekek mindig az elsődleges. Tehát belép akkor is a szülő, a gyerekekkel elsősorban foglalkozni, mert ő nem tehet róla. Tehát, hogy a helyzetbe került a gyerek, akár mondjuk akár szegénységbe került, vagy bármilyen negatív helyzetbe, ítézetbe kerül, tehát ő lesz egy párja a helyet, hogy arról gondolkodnánk, hogy a gyerek nem hibás, de a szülő volt a hibás. Mindenképpen én azt javaslom, a legfontosabb a tolerancia egymással. Próbáljunk meg megérteni egymást, másikat is nem tudhatjuk, hogy ki milyen úton jutott el oda, ahol most éppen van, ami számunkra szimpatikus.
Branyó, azt hiszem nincs más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy ilyen nyíltan beszéltél ezekről a dolgokról. Remélem, hogy más műsorban is találkozni fogunk, és elköszönök a hallgatótól is, viszont hallásra. Remélem, hogy érdekes, és remélem, hogy hasznos volt a mai egy óra, amit együtt töltöttünk.
Viszont hátlás, hogy mindenkinek minden jót. Smoke on the Angel Land.